A mai előadásunk címe, korunk betegsége, a depresszió, megelőzhető-e, legyőzhető-e. Külön szeretettel köszöntöm ismét körünkben Nyár István előadó művészt. Kedves hallgatók, valóban korunk betegsége, a depresszió. A kis füzetünkben, amit megjelentettünk 2 évvel ezelőtt, még ezt a számadatot írhattuk, hogy akkor Magyarországon 800 ezerre becsülték a depressziósok számát. Legújabb adatok szerint ez már meghaladja az 1 milliót. Nyugati államokban viszont szinte minden negyedik ember depressziós, mondják. A depresszió korunk betegsége, civilizációs betegség, a nyugati kultúra hozta létre, mint oly sok más egyéb problémát, bajt, betegséget. És a Biblia alapján próbálunk a titok mélyére hatolni, hogy mi is ez a depresszió. És egyáltalán lehet-e ezt megelőzni, vagy hogyha már fellép az ember életében, akkor érdemes-e ezzel ellen küzdeni, illetve kecsegtete sikerrel a depresszióval szembeni küzdelem. Mint minden idegen szónál, itt is az első dolog, amit el kell végeznünk, a fogalom tisztázása és pontosítása. Talán nem túlzok, ha azt mondom önöknek, hogy 20 évvel ezelőtt még alig-alig használta egy-két ember ezt a szót, hogy depresszió. Az utóbbi 10 évben az egyik leggyakortabban használt kifejezés lett. Egyébként néhány orvos ma is szívesebben használja ezt a szót, hogy idegösszeroppanás, vagy idegkimerültség, vagy neurózis. De a depresszió kifejezés annyira elterjedt, hogy tulajdonképpen már egy közszóvá vált. Ezt a fogalmat századunk elején Freud iskolája vezette be, tehát a pszichoanalitikus iskola vezette be, amely különbséget tett agresszív és depresszív emberek között. Az egyik emberi magatartást azzal jelölve, hogy vannak emberek, akik minduntalan az életük során végre akarják hajtani az akaratukat, erős akaratú, törtető, agresszív emberek. A másik oldalon, a ló másik oldalán pedig olyan embereket jelöl a másik latin származék szó, tehát nem agresszió, hanem depresszió. Ugye a két előképző a latinban, az egyik az előremenetelt, a másik pedig a visszafolytást jelöli, akik nem annyira akarják érvényesíteni a szándékaikat, az akaratukat, és sokat nyelnek az életben, sokszor vonulnak vissza, sok mindent folytanak magukba, de hát az ember magába se folythat sok mindent következmények nélkül. Ott az idegrendszer látja ennek a kárát, és azon keresztül persze az egész szervezet és az egész emberi élet. Valahogy a depressziót így lehetne meghatározni, hogy egy olyan emberi magatartás, ami elsősorban az ideg és elme állapotot érinti, de rajta keresztül az egész emberi életet, ami különböző ismertető jegyekben nyilvánul meg, és amelynek során szinte az egész ember vezérlés nélkül marad, az ember egyre inkább kikerül önmaga kezéből. A mai tudományos közvéleménynek a legmagasabb rendű testülete az Amerikai Pszichiátriai Társaság, amelynek a DSM 4. diagnosztikai rendszerét állandóan megjelentetik, és az ENSZ WHO ICD 10-es diagnosztikai rendszerével együtt ezt közrebocsátják, ezt a pszichiáter szerzőtársam fel is tüntette itt a kis tanulmánynak az elején. Tehát ez a legújabb diagnosztikai rendszer 9 ismertető jegyet csoportosít, illetve sorol fel a depresszióról. Ezek a depresszió tünetei. Elsőképp így határozzák meg, hogy depressziós hangulat. Tehát egy ilyen nyomott hangulat érzékelhető annál az embernél, aki a depresszióval kezd küzdeni. A második az érdeklődés beszűkülése, örömtelenség. Tehát a depressziós ember egysíkúvá válik, egy nézőpontúvá válik, és nem sok örömet lel az életben. A harmadik ilyen tünet jelentős súlycsökkenés, vagy éppen a másik oldalon súlygyarapodás, azaz étvágytalanság, vagy a másik oldalon farkas étvágyúság, tehát mind a kettő jellemzi a depressziósokat, vagy teljes lemondás, lehangolódás, hogy nincs étvágy, vagy pedig, hát ugye a bulémia, a farkas étvágyúság. A negyedik depressziós tünet az alvászavar, kevés nyugtalan alvás, vagy éppen a másik a túl sok alvás, tehát vannak, akik egyáltalán nem tudnak aludni, mások pedig az egész napot végig aludnák. Az ötödik lelassultság, gátolság, vagy nyugtalanság, agitáltság, tehát a normális emberi időritmushoz képest kizökkenés, vagy a lelassulás, vagy a felgyorsulás irányába. A hatodik a fáradtság, testi-lelki gyengeség, tehát a depressziós ember állandóan fáradtnak, kimerültnek érzi magát. A hetedik az érdektelenség, kóros önvádolás, bűntudat, tehát amikor mindig önmagát vádolja, talán apró cseprő vagy múltbeli dolgokért, amelyek újra feltolulnak az emlékezetben. A nyolcadik csökkent szellemi képességek, gondolkodási, összpontosítási, döntési képességekről van itt szó. És a kilencedik ilyen depressziós tünet a halál, az elmúlás gondolata, öngyilkossági eszmék akár visszatérőben is. Ilyen tünetek alapján azonosítják a betegeket. A depresszióban régen a szakirodalom különbséget tett rövid átmeneti depresszió között. Általában külső hatás kiváltott a depresszió, exogén depresszió. Tehát például valakit baleset ér, vagy haláleset van a családban, és ez kivált bizonyos depressziós tüneteket, és különbséget tett szinte öröklött, vagy már a kisgyermekkortól hordozott endogén depresszió között. Ez a megkülönböztetés egyre inkább kimegy a divatból. Maga a tudomány is elbizonytalanodik, a tüneteket egyre részletesebben leírják, de az okok tekintetében egyre tanácstalanabb a modern orvostudomány, egyáltalán korunk tudománya. Maga a művészet évszázadok óta hírt ad a depresszióról, hiszen a Biblia szerint is depressziós emberek mindig is voltak. Ha a Bibliát kinyitjuk, a depressziónak egyik tüneti leírását mindjárt a Bibliánk negyedik fejezetében olvashatjuk, tehát a Genezisben, Mózes első könyve negyedik fejezetében, a Kain és Ábel történetében maga Isten mondja Kainnak, hogy Kain, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le a fejedet. Tehát már Kainnál megmutatkozik az irigységgel elegy harag, amit hát így hívunk, hogy bosszankodás, vagy felbosszankodás, ami a depressziónak a meleg ágya. Ez a Bibliánk negyedik fejezetében, és innentől visszafele számítva, hát körülbelül egy több mint 5500-5800 évvel ezelőtti történetben olvasható, valaki lecsüggeszti a fejét, haragra gerjed, és odáig viszi ez a tudati elborulás, hogy végül hát végez az öcsével, Ábellel, Kain. Tehát itt ez a depresszió, ez a kaini depresszió tulajdonképpen gyilkosságba torkolik. Aztán, ha tovább olvassuk az Ószövetséget, csak a legjellegzetesebb, legnagyobb eseményekről emlékezzem meg ezeket, majd egyébként szeretném szemléltetni a vetítés során is, mert a művészek rendkívüli módon ráéreztek ezekre a depressziós, már mint Bibliában szereplő depressziós alkatokra. Sámuel első és második könyve első fejezete közötti rész tulajdonképp Izrael első királyának, Saulnak az élettörténetét mondja el. Saul életében a depresszió elég súlyos mániába, hogy úgy mondjam, skizofréniába torkolott, és a végén öngyilkossággal ért véget. Az Ószövetségnek az a szereplője, Izrael népe első király, aki valóban rászolgál erre a megnevezés, hogy valóban egy tragikus alka, tragikus körülmények között kardjába dőlve fejezi be az életét. Amikor elborítja a depresszió, onnantól fogva meredek lejtő vezet az öngyilkosságig, a tudat teljes elborulásáig. De ugyancsak említhetnénk még súlyosabb eseteket is, például az Ószövetségben Dániel könyve első négy fejezetében Nabukodonozor királyt, akit a depresszió lényegileg a skizofréniába vitt. A Biblia leírása szerint Dániel könyve negyedik fejezete szerint 7 évig volt a legsúlyosabb tudat hasadásban, de sikerült neki visszajönni a normál világba, az életbe. Azon ritka példák egyike, amelyben a Biblia reményt nyújt számunkra, hogy valóban nem csak gyakorlatban, de elvileg sem lehet lemondani arról, hogy emberek visszajöhetnek ebből a súlyos bajból, betegségből. Ugyanez vonatkozik a Jézus Krisztus történetében olvasható gadarénusokra nézve is, akik hát őrültek, és nem akármilyen őrültek, és mégis Jézus vissza tudja őket hozni, hogy hogyan és miért, erről itt külön előadást is tartottunk, hogy a tudathasadásos emberekben is lehetnek épp részek, és Jézus ezeket az épp részeket közelítette meg, és természetesen természetfeletti módon gyógyította meg őket. Akit viszont maga Jézus sem tudott meggyógyítani, akinek az élettörténetének a kulcsmozzanatai János 6:12-13-18. fejezetében, majd szintén az öngyilkosságba torkoló depressziója Máté evangélium a 27. fejezetében olvasható, ez Júdás. Rembrandt alkotása mindent elmond majd Júdás depressziójáról, illetve szomorú végéről, majd a vetítés során erre is rátérek. A Bibliát elhagyva az irodalom, a művészet történet is egyes depresszív esetekről mindig is hírt adott. Sokan például nem tudják, egy nagyon szomorú esemény ez a magyar irodalom történetében, hogy az egyik legjátékosabb költőnk, az egyik költőnk, aki a legtöbb örömet tudta adni, és hát mind a mai napig is az óvodásoktól fogva a felnőttekig, az egyik legkedveltebb költőnk, Vörös Sándor is nagyon súlyos depresszióban halt meg. Én a 80-as évek elején találkoztam vele, 83-ban volt 70 éves, akkor készítettünk vele egy nagyobb beszélgetést. Félelmetes emlékeim között őrzöm, amikor meglátogattuk őt a Ferenchegyi otthonában, otthon volt ugye a feleségével, élt, és hát nagyon belesüppett a fotelbe, és volt, amikor nem volt ott, nem volt önmaga, tehát amikor úgy kellett összeszedni ezt a nagy költőt és ezt a nagy embert. Egyik versében a 80-as évek elején, csak egy részletet idézek ebből a versből, az a cím, hogy Vers a pokolból, milyen jellegzetes cím, Vers a pokolból, a következőket írja Vörös Sándor. Eddig mindig élni szerettem, a kínszenvedést félretettem, és most hónapjaim nem nyitnak egy kicsiny ablakot, ahol legalább képzeletben szabad vagyok. Nem tudom, éveim vannak-e hátra, vagy csak napjaim, de élni nem kívánok, úgy szorongat a kín. Körülfog és kibélel a depresszió. Gyorsan elpusztulnom, az volna jó. Az élőknek jó életet kívánok. Megrendítő a vers. Körülfog és kibélel a depresszió. Gyorsan elpusztulnom, az volna jó. Az élőknek jó életet kívánok. De ha már itt vagyunk Vörös Sándornál, mondom, a magyar nyelv egyik legnagyobb művésze volt. Ha van 10 nagy költőnk, akkor a Balassitól, ha számoljuk ezeket, biztos, hogy be kell tennünk a 10 legnagyobb költőnk közé. És mondom, a különösképp a gyerekeknek, a vers iránt érdeklődőknek ad múlhatatlan élményeket. Gondoljunk a Bóbitára, amit hát óvodás kortól tanítunk a gyermekeinkkel, a csodálatos magyar nyelvi ritmusjátékokra, és ez az ember tulajdonképpen már ifjúkorától fogva nagyon súlyos depressziós volt. Persze, hogy jön az időskor, ugye a szakirodalom is megkülönböztet fiatalkori depressziót, a fiatalkori depressziónak a legfélelmetesebb időszaka a 20-as évek, tehát a 20-tól 30-ig tartó életszakasz. Az időskori depressziónak pedig a legfélelmetesebb időszaka, főleg modern ugye, ipari társadalmakban a nyugdíjas kor kezdete, tehát a 60-tól a 70-75 évig, amikor emberek úgy érzik, hogy talán fölöslegesek, vagy őrájuk nincsen szükség. De hát ha már itt vagyunk, Vörös Sándornál egy nagyon rövid versét is hallgassuk meg, annál is inkább, mert ennek a versnek a címe is ez, hogy depresszió.
Elmémet a penészgombák belepték, és az átkozott februári esték. Meddig látszom ki takaróm alól, és meddig enyém a száj, aki szól.
Az átkozott februári estékhez, ugye szokták mondani, a depressziónak van időszaka is. Ez a novembertől februárig tartó időszak, amikor hát hosszabbak azért a napnak a sötét részei, tehát amikor nincs világosság, nincs napfény. Ilyen egyszerű dolog is kiválthat például, hogy felerősíthet depressziót. Meddig látszom ki takaróm alól, és meddig enyém a száj, aki szól, mondja Vörös. Tehát nem vagyok önmagam. Keresem önmagamat. Mintha József Attilát hallanánk, aki szintén tudjuk, hogy mi mindennel küzdött, akinek az egyik gondolattöredéke így hangzik, nem találok szavakat magamra. Igen, szóval ez a depresszió tulajdonképpen hasonló a vegetatív neurózishoz, amikor az ember tud önmagáról, csak nem ura önmagának. Amikor az ember tud még gondolkodni, de az akaratvilága nincs a kezében. Amikor az ember jól lát dolgokat, de tulajdonképpen tanácstalan, és nem tudja elhelyezni az életét. Furcsa egyveleg ez, és az emberrel kapcsolatban a legfélelmetesebb ellenség, mert hiszen nekünk embereknek a legértékesebb részünk a tudatunk. tehát az elménk, hát az irányítja az életet. Amikor a vezérlő központban valami hiba üti fel a fejét, akkor leblokkol ugye az egész szervezet, és akkor kiszámíthatatlan, hogy az ember hova jut. Egyébként lezárva ezt az irodalom történeti részt, ezzel tovább nem is szeretnék foglalkozni, erre külön előadást is lehetne szánni. Szeretném önöknek jelezni, hogy a világirodalom és a magyar irodalom története is tele van megrendítő nagyköltők esetével, akik a depresszióból még mélyebb zuhantak, elérkeztek a tudathasadásig, a skizofréniáig, az őrültségig, ahogy szokták mondani. A világirodalom egyik legnagyobb költője volt Hölderlin, nem kevesebb, mint 40 évet töltött az őrültségben. Ugye egy egyszerű asztalos mester fogadta be, és a házában, a padlás szobában adott neki helyet, és szerencsétlen Hölderlin, aki tényleg a német nyelvnek egyik legnagyobb művésze volt, aki a görögös szépségideálnak, meg a tiszta eszményi emberi életnek egy óriási hírnöke és dalnoka volt, és hát akinek a depresszióját, illetve őrültségét máig is kutatják, hogy talán az édesanyja túlságosan magához láncolta, mindent előírt neki, nem engedte kibontakozni ifjúkorában, nem engedte, hogy annak udvaroljon, akinek szeretett volna, stb. Tehát félelmetes, hogy ez a Hölderlin, amikor megőrült, talán akkor írta a legnagyobb verseit. Az élet delén, vagy az élet édességeit mind kiittam című verse a német költészetnek, de a világköltészetnek is a legnagyobb darabjához tartozik. Ugyanez a helyzet a magyar irodalomban József Attilával. József Attila az élete legnagyobb verseit 1935 és 37 között írta, az utolsó két évében az öngyilkossága előtt. Ezek a magyar irodalomnak, a kijelentéses költészetnek és az istenes költészetnek is Balassi Adi óta felülmúlhatatlan remekei. De hogy még egy példát hadd mondjak, akinek egyáltalán nem volt semmi köze a depresszióhoz, se az őrültséghez, sőt makkegészséges költő volt. Sőt, mondhatnám a magyar irodalomnak egyik legegészségesebb költője. Sőt, mondhatnám, hogy egy nagy európai filozófus Nietzsche, akinek a tudata szintén elborult, ő benne a költőt tisztelt, hogy végre van a világirodalom egy egészséges költő, egy nagy költő, egy lelkiismeretére hallgató ember. Petőfi Sándor, Nietzsche kedvenc költője. A magyar irodalomnak a legnagyobb versét az őrültségről. Petőfi Sándor írta. Mielőtt rátérnék a témára, ezt is hallgassuk meg.
Petőfi Sándor, az őrült. Mit háborgattok? Takarodjatok innen! Nagy munkába vagyok, sietek, ostort fodok, lángostort, napsugarakból, megkorbácsolom a világot, jajgatnak majd, és én kacagok, mint ők kacagtak, amikor én jajgattam. Mert ilyen az élet. Jajgatunk, s kacagunk, de a halál azt mondja, egyszer már én is meghalék. Mérget töltöttek azok vizembe, akik megitták boromat. S mit tettek, gyilkosaim, hogy gaztettök elleplezzék? Midőn kiterítve feküdtem, reám borultak, s könnyezéne. Szerettem volna fölugrani, hogy orraikat leharapjam, de nem harapom le, gondolám, legyen orruk, és szagulják, hogy rothadok, s fulladjanak meg! És hol temettek el? Afrikába. Az volt szerencsém. Mert egy hín a kiásott síromból, ez az állat volt egyetlen jól tevő. Ezt is megcsaltam. Ő combom akartam megenni, én szívemet adtam oda, és ez oly keserű volt, hogy megdöglött tőle. De hiába, csak így jár ki, emberrel tesz jót. Mi az ember? Mondják. Virágnak gyökere, amely fönn a mennyben virul. ez nem igaz. Világ az ember, melynek gyökere ott lenn van a pokolban. Egy bölcs tanított engem erre, nagy bolond volt, mert éhen halal. Miért nem lopott? Miért nem rabolt? De mit kacagok itt, mint a bolond? És sírnom kellene. Síratni, hogy oly gonosz a világ. Az Isten is felhő szemével gyakran síratja, hogy megalkotá. De mit használ az ég könnyűje is? A földre hull, a rond a földre, hol az emberek lábbal tiporják. És mi lesz belőle? Az ég könnyéből sár. Ó, ég! Ó, ég! Te vén kiszolgált katona! Érdempénz melleden a nap, s ruhád, rongyos ruhád a felhő. Így eresztik el a vén katonát, a hosszú szolgálat jutalma egy érdempénz és rongyos öltözet. És tudjátok-e, mit tesz az emberi nyelven, midőn a fűri azt mondja, pitty-palatty? Azt teszi, hogy kerüld az asszony. Az asszony vonzza magához a férfiakat, mint a folyókat a tenger. Miért? Hogy elnyeresse. Szép állat az asszonyi állat. Szép és veszedelmes. Aranypohárban méregita. Én itt alak, ó, szerelem. Egy harmad cseknyi belőled édesebb, mint egy mézzé vált tenger. De egy harmad cseknyi belőled gyilkosabb, mint egy méregé vált tenger. Láttátok-e már a tengert, midőn a fergeteg szánt rajta, és vedd beléje halál magot? Láttátok a fergeteget, e barra parasztot, kezében villám ösztökével? Ha megérik a gyümölcs, lehull fájáról. Érett gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell. Még várok holnapig, ha holnap sem lesz a végítélet, beások a föld közepéig, lőport viszek le, és a világot a levegőbe röpít el.
Egyébként a művészet, depresszió és őrültség témaköréről szól Lombrózónak a Lángész és az Őrült című könyve, amelyet másodszor is kiadtak Magyarországon néhány évvel ezelőtt. Mondom, ez egy külön előadást igényel, hogy őrültek-e az őrültek a művészetben, vagy a józanok őrültebbek inkább. De térjünk vissza az életbe, hiszen minket azért foglalkoztat a depresszió, hogy valamit lehetett tenni ez ellen a kór és ragály ellen, meg lehet-e előzni a depressziót, vagy hogyha már fellépett az életben, akkor le lehet-e győzni a depressziót. Hogy említettem önöknek, a mai orvostudomány, pszichiátria jobbára a depressziónak az ismertető jegyeit írja le, nagyon, nagyon tapogatózik még csak a tudomány a tekintetben, hogy milyen okokra vezethető vissza a depresszió. Pedig itt a döntő kérdés. Ha egy betegségnek az okait fel tudjuk deríteni, akkor tudunk küzdeni a betegséggel szemben, a megelőző, preventív küzdelemmel, vagy egyáltalán, amikor fellép a betegség, jobban tudunk küzdeni vele szemben. Tehát, hogyha az okokat földerítjük, akkor talán világosabbá válik maga a kép is, és világosabbá válik magának a küzdelemnek a miben léte is. Azt tudom mondani, amit ebben a kis füzetben leírtunk, talán egy kicsit részletesebben mondanám most önöknek el, hogy a depressziónak van egy közvetlen oka, és van egy közvetett oka. Közvetlen oka a depressziónak, tulajdonképpen azt látjuk, hogy két közvetlen oka van. A depresszió bizonyos értelemben kiszámítható dolog is, akkor is, hogyha alattomosan tör fel az ember életében, akkor is, amikor megfoghatatlanul jelentkezik. A depressziónak az egyik oka, legalábbis mi így látjuk, persze hát csalhatatlanok nem vagyunk, ezt csak mi is így tapogatózva megkockáztathatjuk a Biblia alapján, hogy a depressziónak az egyik közvetlen oka az, hogy mi emberek nagyon hajlamosak vagyunk gyorsan felbosszantani magunkat. És az emberi életben nagyon gyakori jelenség a bosszankodás, ami lényegileg egy olyan harag, amit átsző egy kicsit az irigység, tehát egy nagyon megfoghatatlan és kielemezhetetlen lelki tulajdonság, gondolják meg, hogy harag átszőve az irigységgel, ez tulajdonképpen a bosszankodás. És a mai kor talán azért járul hozzá ahhoz, hogy nagyon sok depressziós ember legyen, mert a mai nyugati világban nagyon sokféle a függés, a mi társadalmunknak, ami nagyon magasan fejlett, így szoktuk mondani, társadalmunknak ezer módon vagyunk kiszolgáltatva, és a mindennapok ezer okot kínálnak arra, hogy felbosszantsuk magunkat, hogy engedjük, hogy az élet felbosszantson bennünket. Mindenképpen a depresszió egyik okát, mindjárt rá is utalok a depresszióról szóló egyik legfontosabb Biblia igehelyre, és ez a 37. Zsoltár. Ez a 37. Zsoltár is a bosszankodásban jelöli meg a depressziónak egyik közvetlen okát. Természetesen a másik közvetlen ok is kiszámítható ebből, mert tessenek csak meggondolni, hogyha mi olyan gyorsan felbosszantjuk magunkat, vagy gyakorta hagyjuk magunkat belevinni a bosszankodásba, akkor ebből kiszámíthatólag jön egy újabb emberi érzés, jön egy újabb emberi állásfoglalás. Mert az az ember, aki úgy érzi, hogy őt sokszor éri bosszúság, hogy ő vele méltánytalanul bánnak, nem úgy viselkednek vele, vagy megrövidítik az életben, szóval van oka a bosszúságokra. Ennek az embernek az életében, hogyha így gyakorta belemegy ebbe a felbosszankodásokba, mondom, hogy óhatatlanul szükségszerűen következik egy másik érzés, és ez az önsajnálat. A mai korban ez a két érzés, a bosszankodás és az önsajnálat alapvető emberi érzése, hogy úgy mondjam, propagált és támogatott emberi érzésé nőtte ki magát. Egykor még gyerekkorban is bennünket is buzdítottak arra a felnőttek, és hát jó, hogy buzdítottak, mert erkölcsösek voltak és tapasztaltak, hogy hát ne bosszankodjunk, de azt meg végképp ne engedjük meg magunknak, hogy magunkat sajnáltassuk, mint ami a kamaszkorban nagyon elterjedt betegség, lelki betegség, hogy egy kamasz is állandóan önmaga vélt vagy valós sérelmeivel törődik és nyalogatja a sebét, szóval ne egy ilyen kamasz életet éljünk, hogy állandóan azt nézzük, hogy miben lehet magunkat sajnáltatni. Ez a két dolog, a felbosszankodás és az önsajnálat találkozik, ez úgy összecementeződik, ez úgy összeég, ez a két emberi tulajdonság, hogy tulajdonképpen az ember kiszámítható módon viszi bele egy olyan belső, tudati, sötét kamrába, aminek a nevét most, hogy idegösszeroppanásnak, vagy tudathasadásnak, vagy depressziónak, vagy kóros mélabúnak, vagy lehangoltságnak nevezzük, ez teljesen mindegy. Az okokra kell felhívni a figyelmet, és ha az okokat meg lehet előzni, és meg lehetne szüntetni, akkor biztos, hogy azt mondhatnánk, hogy annak az embernek az életében nem fog fellépni a depresszió, vagy nagy valószínűséggel kis százalék az esély annak, hogy fellép a depresszió, aki ezeket az okokat felszámolja. Igen ám, de van a depressziónak azért egy közvetett oka is, nem csak ez a közvetlen két oka, a felbosszankodás és az önsajnálat, hanem úgy láthatjuk, és mondom, mindjárt idézni fogom a 37. Zsoltárt, hogy fölvethető a kérdés, hogy a mai ember miért bosszantható fel olyan könnyen és gyorsan. Vagy a mai ember miért foglalkozik annyit önmagával, és miért sajnáltatja annyit önmagát, amikor ráadásul, ha végigtekintünk az emberi civilizáció történetén, a mai ember azért jóval magasabb, mármint hát a nyugati államokban, ahol a depresszió népbetegség, jóval magasabb létszinten, életszínvonalon él, mint bármikor is éltek az emberiség történetében. És erre én két közvetett okot találnék megint csak, hogy van itt a háttérben két nagyon nagy elgyengülő mezeje az emberi léleknek, ami az évszázadról évszázadra azt látjuk, hogy egy elgyengülő tendenciát mutat. Az egyik a lelkiismeretnek az elgyengülése, az emberi életben az alapvető igazságosságnak az elgyengülése, ami hátteret, vagy legalábbis védországot nyújtana az ilyen betegségekkel szemben. A lelkiismeret alapvetően, hogy olyan meggyengült emberi sajátosság a mai világban, és a másik ilyen gyengülés, amit felfedezhetünk, mint egy közvetett okot a depresszió mögött, ez pedig a hit hiánya, vagy legalábbis az ember rossz dolgai megbánásának a hiánya, az igazi bűntudat és bűnbánatnak a hiánya, egy szóval mondom a hit hiánya, ami megint csak érzékeny támadási felületet ad, hogy olyan gyorsan végez az emberekkel a mai élet, tehát hogy a felbosszankodás és az önsajnálat olyan gyorsan szedi az áldozatait. Hogy elmondjak önöknek talán egy-két szemléletes példát is, hogy világosan megértessem magam. Ugye én járom az országot, és este, amikor előadásokat tartok, ha mondjuk főleg egy messze levő városba megyek, akkor el szoktam vállalni kora délutáni órákban, bizonyos iskolákban is előadásokat, főleg szakközépiskolákba járok, de gimnáziumokba, sőt általános iskolákba is, ahol bizonyos bibliai kérdésekről, például a lelkiismeretről, vagy más egyéb alapvető bibliai kérdésekről a diákoknak beszélek. Nemrég történt meg ez Szolnokon, ahol egyébként nagyon jó sorozat folyik, már 14 éve tartjuk ott a bibliai sorozatunkat. Egy szakközépiskolában voltam hivatalos, és az egyik osztályban a lelkiismeretről beszéltem. Soha nem volt ilyen esetem még, hogy 10 perc után a gyerekek nagyon kezdték mutatni, hogy őket tulajdonképpen ez a téma, bár addig figyeltek is, meg hát látszott, hogy sok minden érinti őket, de hát ez a téma, hát így lesöpörték ezt a témát, úgyhogy fölállt egy nagy, erőteljes fiatal ember, és nekem szögezett egy példát, egy kérdést, azt mondta, hogy ha a tanár úr talál az utcán 500 000 forintot, és ott van annak a valakinek, aki elveszítette ezt a pénzt, a személyi igazolvány, és mit csinál ezzel a 500 000 forinttal? Nem gondolkodás nélkül válaszoltam, hogy elküldöm neki. Hát erre nagy hahota tört ki az osztályban. A fiú csóválta a fejét, és azt mondta, hogy ezt nem hiszi el. Sőt, rögtön megmondta nekem, hogy nézze, 100 ember közül 95 azt a 500 000-t a zsebre vágja, és megy tovább. Várták a választ, és én akkor azt válaszoltam a diákoknak, hogy jó van gyerekek, hát ez a ti véleményetek, de akkor most csináljuk meg ennek a példának az ellenpróbáját. Mi van akkor, hogyha veletek történik ez a dolog? Képzeljünk el 100 embert, akivel megtörténik ez a dolog, hogy ilyen jólét lenne Magyarország, hogy 500 000-okat veszítenének el az emberek. Mondom, a 100 ember közül nem, de 100 azt kívánna, amit én válaszképp előtt mondtam. 100 ember, aki elveszít 500 000 forintot, ugye mindig azt kívánna, hogy adják föl neki postán, és adják vissza neki azt az 1 000 000 forintot. Nem tudtak rá mit válaszolni, akkor azt mondtam nekik, hogy hát ez a lelkiismeret, hogy amit akarunk, hogy velünk cselekedjenek az emberek, azt cselekedjük mi ővelük. Ha mi azt szeretnénk, hogy nekünk föladnák a 500 000 forintot, akkor mi milyen jogon vágjuk zsebre annak az embernek a 500 000 forintját. Diákok azonban nagyon elégedetlenek voltak, és azt mondták, hogy lehet, hogy ez igaz, lehet, hogy ez elvileg igaz, de értsen már meg, hogy a gyakorlatban senki nem így csinálja. Én kiteltem a lelkemet, és levezetheted nekik, hogy ez igazság, hogy ez jó, ez helyes, de értsen meg, hogy ezt legalábbis ebben a városban, vagy az ő ismeretségi körükben senki nem így csinálja. Kedves hallgatók, én ezzel az egyszerű példával szeretném érzékeltetni, hogy már a fiatalokat is hogy megrontja a mai élet, hogy egyszerűen ez, hogy lelkiismeret. Egyszerűen ez, hogy amit én elvárok, hogy velem így és így bánjanak az emberek egy adott élethelyzetben, én ugyanabban az élethelyzetben eszemágában nincs úgy bánni a másik emberrel, de azért én embernek és jó embernek hiszem magamat. Ez egy félelmetes jellegzetesség, ami a mai világban a lelkiismeret teljes száműzéséről tanúskodik, hogy az emberek valahogy el akarják folytani a lelkiismeretet, vagy az elemi igazságosság érzés nincs az emberekben. Hát a depresszió végül is, a depressziónak, hogyha ha lemegyünk a depresszió közvetlen okaira, vagy közvetett okaira, hogyha egészen mélyre megyünk, én azt hiszem, hogy a depressziónak a legmélyebb oka az, hogy ezt az igazságtalanság dömpinget, amibe a világ jutott, amiben a hétköznapokban szembesülni kell az embereknek, az igazságtalanságok már ismert, kevéssé ismert, borzalmas, utálatos formáival az emberi lélek nem bírja ki. Az emberi lélek ezt kibírná, ha az emberekben a lelkiismeret erősen működne, ha az emberekben lenne hit, ha az emberek túl tudnák tenni magukat bizonyos dolgokon, de az embereket ma ez az igazságtalanság dömping, ami széltében, hosszában terjeng a világon, amit különösen a tömegtájékoztatási eszközök iszonyatos méretekben felerősítenek. Gondolják meg, hogy állandóan a rossz hírek, állandóan a csalás, állandóan a becsapás, ahogy Arany János mondta az egyik nagy versében, mint hogyha csak ma írta volna ezt a sort, hogy a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. A tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Ezt az emberi lélek csak egy megfelelő erős lelkiismeret, egy megfelelő erős hit, egy egészséges emberi személyiség működésével tudná és Isten segítségével legyőzni, de hogyha ilyen belső erőtartalékok nem állnak rendelkezésre, akkor az emberek szíre szóra, a legkisebb dologra is iszonyatosan felbosszantják magukat, iszonyatosan görcsbe rándul, kezük, gyomruk, ott van az emberekben a visszavágás, a megtorlásnak legalábbis a vágya, vagy az elképzelése, és ott van az önsajnálat, hogy én itt vagyok a kisember, és hogy mit ad nekem ez az élet, és mit ad nekem ez a világ. Tehát mondhatnánk azt, hogy a depresszió be van programozva a mai világba. A depresszió az annyira be van programozva a mai világba, mint hogyha tényleg egy tudatos és nagy ellenség egy végső rohamra indulna a világgal szemben, hogy tudatilag, lelkileg megnyomorítani az embereket, kivenni az emberek kezéből az életüket és az embert egy tehetetlen fabábbá, vagy egy tehetetlen játékszerré aljasítani. Ugye az előző előadásban Mankó Zsuzsa hivatkozott arra, hogy Jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk ezt a mondatot, hogy Sátán mind az egész föld kerekségét elhiteti. Könnyű neki elhitetni a föld kerekségét akkor, amikor senki nem hisz a létezésében, amikor az emberek dajkamesének gondolják a rossznak, a személyes rossznak a puszta létezését is, amikor az emberek inkább beszélnek véletlenről, szükségszerűségről, a történelemnek a menetéről, és a többi, mint hogy elhiggyék azt, amit a Biblia mond, hogy ez egy utolsó roham, amire készül valaki, hogy az embert, az emberiséget teljesen megfossza igazi önmagától, és teljesen önmaga játékszerévé tegye. Itt szeretnék rámutatni arra, hogy mennyire meg kell becsülnünk a Bibliában Zsoltárok könyvét, tulajdonképpen az egész Zsoltárok könyve a depresszió elleni küzdelemnek a nagy tárháza, de különösképpen e között a 37. Zsoltárt. A 37. Zsoltár tessék megfigyelni, minthogyha a ma emberének íródott volna, egyébként az Ezredforduló vagy Korszakforduló című könyv is nem véletlenül fejeződik be ezzel a 37. Zsoltárral. Nem tudom, hogy akik olvasták a könyvet, mennyire mélyedtek el ebben a Zsoltárban, azon felül is, amit ott az utolsó sorokban idéz ebből a Zsoltárból a könyv. Érdemes otthon elolvasni, nekem most itt nem lesz idő mind a 40 versét felolvasni ennek a Zsoltárnak, egy hosszú Dávid imádság, de azt gondolom, hogy a mai világban, a mai küzdelemben az egyik leghathatósabb eszköz az igazságra és jóra törekvő emberek kezében, hogy tudatosítsa azt, amit ez a 37. Zsoltár mond. Ez így kezdődik. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Jellegzetes kezdet, ugye erről beszéltem. Az ember hajlamos bosszankodni, a bosszankodás nem más, mint egy irigységgel fűszerezett harag, de ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Megállok itt az olvasásban, mert hát ha valaki még nem olvasta ezt a 37. Zsoltárt, és egyáltalán a Biblia tanítását nem ismeri, csak úgy felágaskodik benne az ellenérzés, hogy hát mi az, hát még bosszankodni se lehet. Hát eltűrni ezt a sok minden gonoszságot, ocsmánságot, ami bennünket körülvesz. Hát a Biblia meg ezt mondja, hogy hogy ne is vegyem akkor észre, vagy ne is bosszankodjam, hát borzalmas, hát behunyjam a szememet, vagy hát hogy járjak ebben a világban, de tessenek megfigyelni, hogy hogyan okolja meg Dávid ezt a felszólítását, hogy ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. A gonoszság, ha nagyon is káprázatos és pompázatos, már itt a földi életben is hirtelen levágattatik. Az örök élet számára pedig nincs léte, nincs létjogosultsága. Azt mondja Dávid, hát bosszankodsz emberekre, akik gonosztevők, akik elvetemültek, akik talán csalással szerzik a vagyonukat, vagy igazságtalansággal mennek előre az életben, inkább szánd ezeket az embereket. Inkább érezd át, hogy ezekből az emberekből mikor lesz ember. Ha elszalasztják ezt a pár évet, évtizedet, amit itt élet címén eltöltenek, hát mikor lesz ezekből ember? Ezek hirtelen levágattatnak, mint a fű, mint a gyönge növény elfonnyadnak. Nem lesz ember. Ezért mondja ezt a hasonlatot, hogy az életük hasonló lesz egy kis fűszálhoz, vagy egy gyönge növényhez, ami reggel fölsarjad, és estére már elfonnyad. A Bibliának nagyon gyakori hasonlata ez egyébként az eltékozolt, az elrontott ember életre. De csak most ennyit foglalkozik ez a bosszankodásunk tárgyaival. Csak ennyit foglalkozik itt a Zsoltár. Rögtön ráirányítja a figyelmünket, hogy ne azokra nézzél, ne azokat tekintsed, akik állandóan felbosszanthatnak, akiknek a magatartása, az élete egy merő kihívás lehet minden nap a tudatod számára, hanem változtass irányt. A gondolkodásodban, a nézőpontodban változtass irányt. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, és se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Gyönyörű, hogy a Zsoltár a bosszankodást és a bosszankodásnak a miben létét ilyen sokszorosan körbejár, most már harmadszor idézi ez Dávid. Itt a harmadik idézetnél azért álltam meg, itt a nyolcadik vers végén, mert ezt akár mottóul is megjegyezhetnénk az életünk számára. Mi ez a fél mondat? Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. A bosszankodásnak soha nincs jó következménye. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Tehát ami prevenció, ami megelőzés, ami a depresszió kivédése, ez egy tudatos küzdelmet feltételez, hogy az élet valóban egy hatalmas küzdelem, amiben mi is be kell, hogy álljunk ebbe a küzdelembe, a Biblia szerint is a földi élet óriási küzdelem, de hogyha valaki megismerte az Istent, vagy az Isten szavát, a Szentírást, akkor szabályszerűen álljon bele a küzdelembe. Így mondja a második Timóteus levél, második fejezet, hogy szabályszerű, csak az koronáztatik meg, aki szabályszerűen küzd. Így mondja ennek a fiatalabb munkatársának sokszor Pál apostol, hogy nemes harcot harcoljál meg, a hit szép harcát harcold meg. Tehát a küzdelemben csak helyes eszközökkel vegyél részt. Igen, küzdenünk kell az életben, és szabályszerű küzdelemre van szükség, de a bosszankodás az csak rosszra vinne. Tudni kell veszíteni is az életben. Egyébként erkölcsi tekintetben a Biblia szerint sokszor a veszteség a legnagyobb győzelem. Aki tud veszíteni, az győz. Aki tud hallgatást parancsolni magára, amikor a másik ember begerjed. Aki tud visszavonulni akkor, amikor a másik ember előre rukkol, és hadonászik, és próbálgatja az igazát érvényesíteni, ez az ember nem vesztes, hanem ez győztes. És az az ember, aki megszűnik az irigységtől, a haragtól, azt mondja, szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésed, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Ez újra visszatér az eredeti témához, mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet,
és gyönyörködnek nagy békességben. Távlati legyen az életérzésed. Nézzél távolra, ne az apró napi küzdelmekbe ragadjál bele, hanem nézd meg azt a nagyon szép véget, ami a szabályszerű küzdőkre vár, hogy a szelidek öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Innen idézte vissza Jézus a harmadik boldog mondást, Máté evangéliuma 5. fejezet 5. verse szerint: boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. És aztán, mivel ez a 37. Zsoltár nagyon is látja, hogy milyen a mi emberi természetünk, hogy az emberi természetünkkel újra és újra meg kell küzdenünk, újra és újra veszi elő azokat a témákat, amiket már előzetesen megérintett, de érezzük, hogy egyre magasabbra és magasabbra jutunk, és kikerülünk ebből a kellemetlen lelkiállapotból, mondom, ami a bosszankodás és az önsajnálat. Szóval fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. Döbbenetes dolog, kedves hallgatók, talán a 10-20 évvel ezelőtt még az életet nem néztük ilyen szemüveggel, vagy nem tudtuk volna ezt elfogadni, hogy az életről ezt mondja a Szentírás, hogy fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, és a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. Késhegyig menő küzdelem zajlik itt a világban, és a legnagyobb támadás mindig azokat éri, akik emberként akarnak élni, akik az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember példája szerint szeretnének élni, Krisztus szerint szeretnének élni, ahogy Krisztust megölte ez a világ. Ahogy nem sokat teketóriáztak, a magas értelmiségiektől kezdve a csőcselékig, mindenki azt mondta, hogy feszíts meg. Igen, azok, akik ezt az utat követik, akik igaz módon szeretnének élni, és akik nyugalomban, meggondolásban vezetik az életüket, ezeket le akarja ölni ez a világ. Szóval gyilkos világban élünk. De fegyverük saját szívükbe hat, és ívük eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága, mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fethetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a ligetékessége, elmúlik, füstként múlik el. Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Micsoda életismeret szólal meg ezekben a sorokban. Persze az igaz emberek is eleshetnek. Milyen gyönyörű itt a 24. vers megkülönböztetése azonban: ha elesik is, de nem terül el, van, aki támogatja őt. Van hátországa, van hite, van megújuló, mindig megújuló élete. És Dávid azt mondja, hogy ha az életemen végig tekintek, az életemben is ezt látom. Ha visszatekintek a gyerekkoromra, az egész életemre, akkor is ezt a számadást vonhatom meg, hogy gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Igen, nagyon sok ember azt mondja, hogy ő azért él agresszív életet, mert hát meg kell valahogy élni. Hát ez ma a divat, az agresszív élet a divat. Hát fenn kell tartanunk magunkat. Hát a mai világ határozottabb magatartást követel, mint a 10-20-30 évvel ezelőtt. Hát valamiből élnem kell, és hát ki kell verekednem magam számára a pénzt, meg hát azokat a lehetőségeket, amelyek egy normális élettel együtt járnak. Olyan megdöbbentő, hogy az emberek ezekben a logikájukban soha nem hátra néznek, mert a tapasztalatokat hátul kell keresni, nem elől. Az emberek félnek a jövőtől, ahelyett, hogy hálát adnának a múltért és a jelenért. Különös csengése van Jézus szavainak a mai világban, hogy elég minden napnak a magondja. Ugye, tehát, hogyha az Isten segített eddig az életben, és meg tudtunk élni tisztességes keretek között, és lelkiismeretesen, mint Dávid mondja, hogy gyermek voltam, meg is vélhettem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé, Tehát azért az ember fönnmaradt, megéltünk, fönnmaradtunk, túléltünk dolgokat. Ne féljünk a jövőtől, az ilyen logika és az ilyen érvelés, hogy hát ha nem vagyok agresszív, hát akkor én nem akarok depressziós lenni, inkább agresszív leszek, inkább lesodrom a másik embert. De miért? Hát eddig kisegített abban, hogy élni tudjunk. Mondom, az embernek a különös érték felcserélése, hogy a múltért nem adunk hálát, a jelenért nem adunk hálát, de a jövőtől rettegünk, pedig hát a jövő legkevésbé van a kezünkben, amire még vissza tudunk tekinteni, hogy a múltban meg a jelenben is kisegített és kiadott erőt, az a legmélyebb hálával és köszönettel tölthetne, és persze a legmélyebb nyugalommal is, hogy aki eddig segített az életben, az ezután is segíteni fog. És itt a 27. versben mondja ki Dávid a Zsoltárnak, talán a legmagasabb pontján, lelkileg legmagasabbra emelkedő pontján ezt a szentenciát, amit nagyon jó megjegyezni, kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Valóban az egész ember élet itt van ebben az egy sorban. Kerüld a rosszat, szabályszerű küzdelem, csak helyes eszközökkel éljünk, csak a lelkiismeret eszközeivel, a meggyőződés eszközeivel. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Ezek után mondja ki még Dávid, hogy ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberé, de a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Ismétlen nem olvashattam fel az egész Zsoltár, de ha depresszióról van szó, kicsit már játékosan azt lehetne mondani, hogy a depresszió elleni orvosi szerre, az orvosi vényre ezt kellene írni, hogy recept Zsolt 37. A 37. Zsoltárt, aki sokat olvassa, és aki egyáltalán a Zsoltárok könyvében látja, hogy a régi emberek is mekkora küzdelmet folytattak, de a régi emberek is ismerték azt, amiben mi vagyunk, a mikorunk legfeljebb annyira más, annyiban más, hogy most tömegméretekké váltak ezek a jelenségek. Itt nem egyes embereknek a tapasztalatairól van szó a mai korban. A mai korban tömegméretekké váltak ezek a jelenségek. Ilyen módon is mondhatjuk, hogy a korunk demokratikus, mert mindenki mindenben részesül. Részesül jó dolgokban is, részesül rossz dolgokban is. A mai kor a lelki-szellemi demokrácia mellett a szabadságnak a kora. Itt igazán az embernek kell eldönteni, hogy most merre akar menni, merre akarja folytatni az életét. De kedves hallgatók, hogyha ilyen alapvető dologra hivatkoztam, mint hogy ha a depresszió közvetlen oka a bosszankodás és önsajnálat, a háttérben a közvetett ok a hit hiánya és a lelkiismeret hiánya, akkor nyilvánvalóan, hogy én az okok legyőzésében látom ennek a szörnyűséges tudati zavarnak a legyőzését, a bosszankodás és az önsajnálat elhárításában, ami erős lelkiismeretet és erős hitet feltételez, de minthogy az eddigiekben is nyilvánvaló volt, hogy a depresszió azért az egész embert sújtja, az egész embert érinti. És korunk ilyen szempontból is demokratikus, hogy korunk antropológiája, ha akarja, ha nem, tudomásul kell, hogy vegye, hogy az ember egész, egységes egész. Úgy, ahogy a Biblia mondja. Az ember nem olyan, mint ahogy régen elképzelték a görögök, hogy áll testből és lélekből. A lélek magasabb rendű, a test meg alacsonyabb rendű. Ez a görög elképzelés volt. Számos görög vallási felfogás és filozófus osztozott ebben az eszmében. De az ember nem is valami trihotómikus, valami három részből álló valaki, a test, lélek, szellemnek az együttese. Az emberről a Biblia ezt a rövid meghatározást nyújtja a Mózes első könyve, 2. fejezet 7. versében, hogy az ember élő lélek. Az emberben a testi és a lelki folyamatok összefüggnek. Tehát az emberben, ha bármi betegség keletkezik, lehet az alapvetően tudatból kiinduló betegség, ennek bizonyára, és ezt látjuk a depressziónál is, ugye külső következményei is vannak. És hogyha az emberi életben külső következmények is vannak, és ezek is felütik a fejüket, akkor azt mondhatjuk, hogy bizonyos testi dolgoknak a kezelése, bizonyos fizikai dolgoknak a kezelése éppen úgy hozzájárulhat ahhoz, hogy ne legyünk depressziós emberek. Mire gondolunk? Itt felsoroljuk a kis füzetünkben azt, gyakorlati tanácsként, hogy nagyon sokszor az emberi életben a jó lelkületet, vagy a jó idegés elmeállapotot nagyon egyszerű fizikai dolgok tudják előidézni. Ilyen például a mozgás. A mai kor nagyon sok betegséget, ez persze ellenőrizhetetlen és kikutathatatlan, hogy hány betegsége vezethető vissza a mozgás hiányra. Egyszer egy gyógyszerésszel beszélgettem, aki egész életét egy faluban töltött el, és azt mondta, hogy neki erős meggyőződése, hogy például a cukorbetegségnek is alapvető oka a mozgáshiány, és a falusi népesség körében azért terjed annyira a cukorbetegség, mert már a falvakban sem mozognak, és dolgoznak annyit, nem végeznek annyi fizikai munkát az emberek. Azt mondja, katasztrofális, hogy ez a kultúra mihez szoktatta hozzá az embereket, mert a falvakban is a gyereket az iskolába kocsin viszik, azt az 500 métert sem teszi meg gyalog a gyerek. Milyen szép a Bibliának ez a kijelentése az Apostolok cselekedetei 17. fejezet 28. versében. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 28. versében, amit egyébként Pál mond a hitetlen aténiak előtt, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Ez egy egyszerű mondat, de a mozgás nem hagyta ki az apostol. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Az élet, az, hogy vagyunk, ez a mozgásnak köszönhető. Találkoztam olyan emberrel, aki az egész életét egy ágyban töltötte, és a mozgása csak annyi volt, hogy a szemét mozgatta. Soha nem láttam ilyen esetet, félelmetes eset. Ez az ember megtanult angolul, elolvasta a Bibliát így, hogy gyermekkorától fogva fekszik mereven egy ágyban, és csak fölfelé néz. A házát azonban megnyitotta olyan fiatalok előtt, akik a Bibliát meg akarták ismerni. Én is úgy jutottam el hozzá, hogy kazettákat kért, videókazettákat kért. Ezeket akarta bemutatni a felesége segítségével, és megdöbbenve láttam, hogy van ilyen ember, akivel ha beszélni akarok, akkor az ágya fölé kell, hogy hajoljak, mert csak úgy lát, mert a fejét sem tudja igazán mozgatni. Félelmetes eset. De az ilyen végletes esetektől eltekintve tessenek csak megnézni a saját életüket, hogy hányszor és hányszor segít ki bennünket a mozgás. Lehangoltak vagyunk, nyomott a hangulatunk. Tehetünk egy-két dolgot, például gyalogulunk pár kilométert. Nagyon szép ma is az este, hull a hó, szép a világ, fehérbe öltözött. Babicsnak van egy szép verse, a Halavány téli rajz, ami arról szól, hogy ez a hó alatt titkos lánc nyúl át a földön, összekötve azt, aki jó. És olyan szép ezen a friss havon sétálgatni, de egyáltalán bármikor is szép sétálgatni. Igaz, hogy nem annyira a kövön vagy a bitumenen, inkább a füvön és a természetes földön. Nagyon ajánlom mindenki számára ezt az egyszerű dolgot, hogy többet mozogjunk. Például nyári táborainkban kitűzöm én is mindig a célt, megnézem, hogy hány napos a tábor, 7 napos, 10 napos a tábor, kezdek egy 3-4 kilométeres kis gyalogtúrával, második nap már felemelem azt 6-7 kilométer, aztán 8-9-10 kilométer, a végén 15-16 kilométerre is fölmegyünk, eleinte nagyon sápítoznak az emberek, hogy nem fogják bírni, meg nem tudnak majd hazamenni, meg nagy az izomláz, de a végén általában mindenki köszönetet mond azért, hogy most egy hét alatt vagy 10 nap alatt egy jócskán kimozogtuk magunkat. Szokták mondani, hogy a gyerekeknek is annyi mozgás kellene, hogy jól megizzadjanak. Legalább egy napi 8-10 kilométeres mozgás, ezt még a tömbházakban is el lehet élni föl és le, föl és le. Soha nem ismernénk a depressziót, hogyha a kultúránk, az életmód kultúránk a mozgásnak igazi helyet biztosítana. Sajnos ez nem így van. Az életmód kultúránk az állásra és főleg az ülésre korlátozódik. De az ülése is úgy, hogy vagy irodai ülés, vagy gépkocsiban való ülés, amit ha valaki meglátott volna, mondjuk 200-300 évvel ezelőtt egy akkori embernek így bemutatták volna a jövőt, hogy a 20.-21. századi homo sapiens így ül, és ezt csinálja, akkor azt mondta volna az a valaki mondjuk a 17.-18. század, hogy ez nem lehet igaz, ez rémálom, ez nem következhet be, mert kihal az emberiség. Kedves hallgatók, a cukorbetegségnek, az egyre inkább elterjedő mozgásszervi betegségeknek. És annyi sok más betegség mellett a depressziónak is az egyik fő oka az, hogy nem mozgunk eleget. Itt ne annyira a sportolásra gondoljunk, hanem az egyszerű mozgásra, nagyon egyszerű, tehát a gyaloglásra, az 5 km per óra mozgásra gondoljunk. Ehelyett beülünk a kocsiba, és a 50, 60, 80, 100 km per óra mozgással jönnek a világ ingerei velünk szemben. Mi 5 km per órára vagyunk megteremtve. Ez egy másik nagyon egyszerű, ilyen fizikai dolog, amit ajánlunk itt a kedves olvasóknak, a mozgás mellett a víz külső és belső használata. Ki ne élt volna már át ilyen dolgot, hogy mondjuk nyomott hangulatú volt, vagy szomorú volt, és hát ha módja volt, ha hazament éppen, és le tudott tussolni mondjuk, vagy meg tudott fürödni. Manapság már persze a kádban fürdés kimegy a divatból, mert nincs hely ezeknek a kádaknak, de ha valaki mondjuk meg tud fürödni, és vannak ilyen növényi kivonatú fürdőhabok, amelyeket lehet használni, ha valaki egy fél órát, háromnegyed órát a kádban tölt, egy ilyen oldatú vízben, én például ezt gyakorlom, egy kedves külföldi ismerősöm, barátom küld nekem mindig egy flakon ilyen zöld növényi kivonatot, egy évig elég körülbelül, és hát az ára sem valami magas, tehát mindenki megengedheti magának. Nem tudom, hogy itt Magyarországon ezzel mennyire vagyunk ellátva, de hogyha az ember már hetek óta nem tudott pihenni, vagy nem tudta megaludni azt a kívánt időmennyiséget, akkor egy ilyen fürdő, azért egy-két napra biztosítja az embernek a felfrissülését. Nem beszélek az úszásról, vagy egyéb más úri sportokról, most nagyon egyszerű dolgokról beszélek, a gyaloglás nem kerül semmibe, a tusolás már egy kicsit többbe kerül, de hát végül is az sem olyan nagy összeg, hogy magunk számára ne biztosítanánk. És egy harmadik dolog, a bőséges alvás. Kedves hallgatók, szeretném önöket figyelmeztetni arra, hogy azok az elméletek, melyek szerint az embernek elég 6-7 óra alvás bizonyos életkorban, teljesen téves elméletek. A legújabb felmérések is ezt valószínűsítik, igenis az embernek, a felnőtt embernek is, a tevékeny, aktív embernek is meg kell, hogy legyen az átlagos napi 8-8 és fél óra alvása. Az idegrendszernek szüksége van a pihenésre. Ahogy a gyomornak szüksége van a pihenésre, tehát minden órában ne nassoljunk, vagy ne tömjük a bendőnket különböző nyalánkságokkal, mert a gyomornak is pihenni kell legalább 3-4 órát az emésztés után. Ugyanúgy az emberi tudat, az emberi idegrendszer, tessenek meggondolni, hogy mindannyian milliárdosok vagyunk, csak ennek nem vagyunk tudatában. Mi azt mondjuk, hogy hát mi nem vagyunk milliómosok. Hát milliómosok nem vagyunk, milliárdosok vagyunk. 25, 40, 50 milliárdat sejtünk van. Milliárdosok vagyunk. Ezek az agysejtek egymással a legbonyolultabb biokémiai összeköttetésben vannak. Az egész emberi életnek a vezérlő központja itt van néhány köbcentiméteren, és ez vezeti az embert, és ahogy a művészek gyönyörűen kifejezték, az ember egy kis mikrokozmosz. Hogy Vörös Martin Mihály mondja, az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Ugye a Csongor és Tündének ezek a gyönyörű szavai szerintem felülmúlhatatlanok a világköltészetben, hogy az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Itt tükrözik pár köbcentiméteren az egész mindenség, az egész univerzumot magunkba tudjuk fogadni az ismereteivel, a csodáival, a szépségével. Tehát ennek az emberi idegrendszernek szüksége van a pihenésre, milyen szépen mondja a 127. Zsoltár első két verse. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. De kell, hogy legyen alvás meg álom, mert hogyha nincs, akkor nem tud valaki eleget adni. Nem tudja azt adni, amit a bőséges álomnak az egyik legszebb tulajdonsága, hogy mondja a 30. Zsoltár, mondom, Zsoltárok könyve, recept Zsolt, azon belül recept Zsolt 37, 127, 30, azt mondja a 30. Zsoltár, este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Ha az ember ki tudja pihenni magát, más szemmel ébred a holnapra, másképp látja az életnek a nehézségeit, problémáit. Ajánljuk még ezt is a kis füzetünkben, hogy ne vessük meg az emberi történelem nagy művészi alkotásait, főleg a zeneművészet alkotásait. A Biblia közli velünk, hogy a depressziónak az egyik ellenszere a hárfa zene volt, amikor Saul súlyos depressziós volt, az udvar tartása is föleszmélt, és elkezdte gondolkodni, hogy hogyan lehetne ebből az emberből elűzni a démonokat. Hát hivatták az ország legjobban játszó zeneművészét, akinek híre volt, akinek a hárfa játéka olyan csöndes, kiegyensúlyozott, csodálatos zenei játék volt. Ez Dávid volt Betlehemből, és Dávid elment Saul udvarába, vitte a hárfáját, és ott énekelte neki ezeket a zsoltárokat, vagy ezek közül némelyet. Tehát a zeneművészet nagy alkotásai. A főiskolánkon, amely a Sola Scriptura főiskola, egy évig tanítunk egy tárgyat, a Biblia és a zeneművészet. Ha valaki csak ezekre a tárgyakra, ezekre az órákra szeretne bejönni, itt van a prospektusa a főiskolának, itt van, hogy hogyan, mikor vannak ezek az alkalmak. Egy zenetanár tart előadást arról, hogy mi az igazi zene. Mert persze nem azt nevezem igazi zenének, ami a mai világban zeneként törzskönyvezett, de a depresszió melegágya, nemhogy a csitítója, nemhogy a leépítője, de a depressziót kiváltó, nem tudom én, harsány, feszültséget keltő és hordozó rockzené és egyéb más zene, tehát nem erről van szó, az emberi történelemnek a nagy alkotásai, az Opus 550 mondjuk Mozarttól, vagy a hetedik szimfónia Beethoventől, vagy Johann Sebastian Bach minden darabja. Hogyan is mondta szegény Pilinszky János? Ha depressziós vagyok, csak egy valakit tudok hallgatni. Johann Sebastian Bachot. Bach óriás. De miért óriás? Nem csak azért, mert a zeneművészete technikailag egy nagyon magas rendű, ugye barokk kultúrának a csúcspontjánál, hanem azért, mert Bachnál ott volt az a hátország, amit én a lelkiismeret és a hit hátországának nevezek, aki minden műve elé odaírhatta azt, hogy valakinek a dicsőségére írta a műveit. Ha valakinek a dicsőségére írta a műveit, az minden embert fölemeli ahhoz, akinek a dicsőségére írta a műveit. Kedves hallgatók, vannak itt még gyakorlati útmutatások, és persze ennek a témának az irodalom is egyre bővülő, én csak alap dolgokat szerettem volna önöknek megérinteni, de ha már irodalom és azután zene is elhangzott, hadd illusztráljam néhány képpel is, hogy mit láttak meg a depresszióban, és miben látták meg a depresszió legyőzését, a festészetnek, a képzőművészetnek a nagy alkotásait szeretném befejezésül levetíteni.
Igen, tehát Lukács van Leiden, nem erős itt? Lukács van Leiden metszetével kezdjük a vetítést. Hogyan került ki az Isten kezéből az ember, mutatja ez az 1529-es metszet, amikor az Úr elmagyarázza az első emberpárnak az élet rendeltetésszerű használatát. És a következő képen láthatjuk, hogy ehhez képest az ember már is nem rendeltetésszerűen használja az életét. Az Úr távozik, Nicolas Poussin festménye jobb felső sarkában látjuk. Az első emberpár itt marad, és Éva rögtön, mint egy jelzi Ádámnak, hogy megpróbálhatnánk, megkísérelhetnénk tapasztalatból is megismerni a rosszat. Hát végül is minden rossznak, minden betegségnek ez a háttere, hogy az ember tapasztalatból kipróbálta a rosszat, és a rossznak, a gonosznak egyik következménye a betegségek, és köztük a depresszió. A Kain és Ábel történetben látjuk, hogy Rembrandt hogyan ábrázolta Kaint, aki keményen lehajtja a fejét, aki elégedetlen az Istennel, aki az oltárára ráteszi azokat a növényeket és gyümölcsöket, amiket az Isten nem kér tőle. A másik oltár itt balra, az Ábel oltára, azon egy gyenge jó, egy gyenge bárány áldoztatik fel. Ábel belátta a bűneit, és ki akart szabadulni azokból, ezért fordult Istenhez segítségért. Kain egyedül maradt a visel dolgaival, és az Istent az Istennek odavitt néhány terményt, hogy azzal elégedjen meg, és engesztelődjék meg vele szemben. Ugye a Biblia szerint Istent nem lehet engesztelni a rosszal szemben, a rosszat elkövető iránt viszont nem kell engesztelésre bírni. Jobban szereti az Isten az embert, mint az ember saját magát. Kain depresszióját egyébként a romantika aztán nagyon erősen felfokozza, Proudhonnak az olajfestménye a Louvre-ban látható, hogy megöli Ábelt, az öcsét, itt látjuk ugye elterülve és fut a saját lelkiismerete elől, ilyen görög nemtők vigyázzák az útját fáklyával, tehát az Isten megígérte Kainnak, hogy ő ugyan ölt, de az ő életét nem fogják kioltani, de Kain arcán látszik az elrendezetlen életnek a nyoma. Végül is hát a depressziónak is egy legvégső mozzanata ott a mélyben az elrendezetlen életnek a kifejeződése. Aztán a későbbi francia romantika már ez a 19. század első felében készült olajfestmény, Kaint a depresszió, a mánia, szinte már a skizofrénia áldozatának mutatja, itt jobb oldalt látjuk, hogy viszi a családját, menekül a saját lelkiismerete elől, ez egyébként Victor Hugo-nak a Lelkiismeret című verséhez is készült ez az olajfestmény. A vers ugye arról szól, hogy az ember Kain menekül a szem elől, sehol nem nyer megnyugvást, még végén a földbe ásatja magát, hogy ott majd nem látja a szem, a lelkiismeret, de a nagy sötétségben is ott világlik föl vele szemben a szem. Következő képünkön áttérünk már a másik nagy történetre, talán a depressziónak első nagy képzőművészet történeti ábrázolása, szintén az előbb is látott Lukács van Leyden, németalföldi holland mester nevéhez fűződik. Jobb oldalt, hogy úgy mondjam, tényleg ott van Dávid, aki orvosolná ezt a depressziót a hárfajátékával. Bal oldalt viszont nézzék meg Sault, ahogy szorongatja a dárdáját, mert rögtön el fogja hajítani Dávid irányába. Iszonyatos történet ez. Még ne váltsunk, ha lehet, még menjünk vissza. A képen láthatjuk Saulnak az arcát. Na most erre mondom azt, hogy a történetben, a művészet történetben talán az első nagy hatású ábrázolása a depresszión, teljesen önmagába forduló arc. Teljesen önmagával törődő tekintet. Ez az ember már nem tart kapcsolatot a külvilággal, önmagában forog önmaga körül. Tehát itt már az önsajnálatnak a prédája, az önsajnálat iszonyatos betegség. Egyébként a behajtani tilos táblát kellene az első gondolatunk elé tenni, ami azzal foglalkozik, hogy jaj, én. Ugyanez a mozzanat, és itt mehetünk Rembrandt olajfestményére, ami az amszterdami Rijksmuseumban függ. Jobb oldalt ugye a hárfázó Dávid, bal oldalt Saul, aki törli a bal szemét a drapériával, a jobb szeme iszonyatos ürességet árul el. Itt is jobb kezében szorongatja a dárdát, és kész lenne Dávidot megölni. Pedig a következő kinagyításon láthatjuk, hogy Dávid belefelejtkezve a zenébe és a művészet örömébe, tulajdonképpen a leghatásosabb gyógyszert nyújtja át Saulnak, a vidám elme jó orvosságul szolgál, fel van írva a példabeszél könyve 17. fejezete a táblára, a vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát ki emeli fel az ember elméjét? Az igazi zene erre igen alkalmas. Az ember elméjét persze megváltoztatva fölemelni, egyedül az Isten beszéde, a Szentírás alkalmas. Következőképpen láthatjuk, hogy Dávid ezt a kiegyensúlyozottságát is annak köszönhette, hogy ő Istenhez közel maradt. Ő ha elkövetett is vétkeket, hogy olvastuk a 37. Zsoltárban, ha elesett is, de nem terült el. Kint a szolgái nézik az ellenséget, Holbein metszetének ott jobb felső sarkában látjuk az ellenséget, fürkésző szolgákat, akik fondorkodtak Dávid ellen. Dávid nyugodtan ül a sátrában, ott van a lant fölakasztva ugye a falra, és ő pedig írja a gyönyörű zsoltárokat. Persze Dávid is beleesett a depresszióba átmenetileg, ahogy mutatja Rembrandt rajza, a bal oldalt álló alak Dávid, iszonyatos súlyok nyomják a lelkét, hiszen egy embert eltett az útjából és hát lábalól,
hogy elvehesse annak az embernek a feleségét. Most jelentik Úriás halálát. Rembrandt ezt is megörökítette ezen a rajzán, és azt a nyomot megdöbbent, de a tettét előre kiszámító Dávidot is, az arcán sok minden tükröződik. Jobbra pedig már jön a következő képen is látható Nátán próféta, aki Dávidot fölébreszti ebből a kábultságából. Ezt is Rembrandt nagyon hatásosan ábrázolja, a jobb oldal Dávid, ahogy szinte fel fog ébredni ebből a lelki halálból, amire nézve a bal oldalt ülő Nátán próféta elmondja azt a gyönyörű szép példázatot a szegény ember bárányáról. Sokszor beszéltünk már erről. A következő képünkön megyünk tovább a történelemben. Saul, aki végül is nem csak a depressziónak, hanem mondom a skizofréniának is az áldozatává vált, elment a halottlátó asszonyhoz. Az endori jósasszony megidézte előtte Sámuel prófétát, egy fehér alak jön fel a földből, egy múlt század végi angol festő ábrázolásán. Jobb oldalt látjuk Sault, ahol, ahogy kiszáll belőle a lélek és előre borul, és másnap öngyilkos lesz. Egyik rossz vonja maga után a másikat. Depressziós emberek, hogy kitörni akarnak a helyzetükből, elmennek javasasszonyokhoz, spiritista eszközökhöz folyamodnak. Hadd ne mondjam, a modern spiritizmus különböző válfajai, tele vagyunk a spiritizmus és az okkultizmus különböző nemeivel. Ezekre majd külön előadást fogunk szánni. Saulnak a vége sajnos az öngyilkosság. Lehet beszélni próféták esetében depresszióról? Két prófétánál igen. Az egyik Illés, nem is ez az eset, amikor ki kell, hogy meneküljön az emberi világból, és szinte az állatokkal él közösségben, nem Akhábbal, királyi családjával és az őt üldöző ország vezetőivel, nem ekkor depressziós Illés, de akkor, amikor elfut a királyné Jézabel elől. Illésnek a depressziójának az ellensúlyozására szokták ábrázolni ezt a víg mulatozó környezetet. A depresszióból való kitörés egyik eszközeként azt gondolják az emberek, hogy szórakozni kell, kicsapongani kell. Ez inkább még elmélyíti a depressziót. Következő képünkön látjuk, hogy Illés, aki sokakat fölkeresett és gyámolított, és a következő képünkön a másik nagy prófétát, akivel kapcsolatban lehet még depresszióról beszélni, ez Jónás. Jónást, amikor a tengerbe vetik, hogy egy katakomba festmény mutatja, aztán, hogy benyeli a hal, és a halból imádkozik Jónás, ahogy a bécsi Genezis mutatja, nem is ez a depresszió, ami ott a hal gyomrában érinti, bár akkor is látjuk, hogy nagyon elesett állapotban van ez a küldetés elől menekülő prófét, egy üvegablakon látjuk a kiemelkedését a mélységből, az imájának a segítségével. A depressziónak a leghatásosabb ellenszere a hívő emberek életében, de csak hívő emberekre lehet mondani, az imádság. Jónás végül elindul Ninivébe, az Istentől adott küldetésének a célállomására. És itt éri Jónást a depresszió, amikor nem tud örülni a város megváltozásán. Szintén katakomba festménye, hogy Jónás méltatlankodik a fölüle lekonyuló tök levelek ugye elszáradása miatt. Talán a következő kép az egész művészet történetnek leghíresebb Jónás ábrázolása, Michelangelo freskója a római Sixtinából. Ott van baloldalt fenn az a zöld ricinus bokor, ami most lehervad Jónás feje fölül. Jobb oldalt a másik rekvizítum, a nagy hal, amely kiöklendette Jónást. És nézzék meg Jónás alakját, hogy teljesen természetellenesen vonaglik az egész teste, de a két karja is, sőt az arca, ahogy bosszankodik, ahogy szemrehányja Istennek, hogy ő jó. Azt mondja, hogy te bánkódsz a gonosz miatt is, és ezért akartam elfutni Tarziszba, és nem eljönni Ninivébe. Itt is a bosszankodás, meg az önsajnálat, szóval ne ítéljük el a depressziós embereket. A depresszióban nagyon könnyű belecsúszni, ha egy Illés és egy Jónás is, proféták létükre belecsúsztak, és magának az Istennek kellett nagyon nagy erők bevetésével kiemelni őket. Következő képünk mutatja, hogy Jézus is megemlékezett a depressziónak egyik nagy forrásáról, a talentumok példázatához készült ez a Rembrandt műhelyéből való olajfestmény. Az az ember, aki elássa a talentumait, aki nem akar másokért élni, nem akarja kamatoztatni a tehetségét, vagyonát, pénzét mások javára, tehát nagyítsuk ki ezt az arcot. Hát ha így megnézzük, most már látjuk, hogy ez is egy depressziós tekintet, vagy depressziós az. Ha az ember nem a rendeltetésének megfelelően él, nem a lelkiismeret vezéri, nem a hit vezéri, hanem vezéri a bosszankodás, az önsajnálata, a maga sebeinek a nyaldosása, és elássa azt az egy talentumot is, amiről ugye Máté 25. fejezetében Jézus beszélt, ilyen emberré válik. Júdás. Őt említettem Kain és Saul után, ezért az olajfestményért egy műkereskedő Rembrandtnak egy vagyont adott. Azt hiszem, hogy méltán, pedig fiatalkori képe Rembrandtnak. A főtanács előtt van Júdás, ott középütt látjuk egészen lent a 30 ezüstpénzt, hogy visszaviszi a papoknak és írástudóknak. Azt mondta, hogy vétkeztem, elárultam az ártatlan vért, de nézzük meg, itt kicsit jobbra van Júdás, hogy összeteszi a kezét, de valami hihetetlenül görcsös, kemény az a kéztartás, a válltartás, a kemény maga a tekintet az arcnak, a fejnek jobbra billentése. Szóval Rembrandt ilyen nagyon egyszerű eszközökkel figyelmeztet bennünket arra, hogy Júdás nem fordult szembe igazán az árulásával. Önmagát sajnálta, hogy mit szólnak majd az emberek, hogy tanítvány létére elárulta a mesterét, és ezért nem jöhetett ki ebből a bajból, és ezért lett a vége az életének ugyanaz, mint Saulé, tehát elment és felakasztotta magát. Azt szokták mondani, hogy a magyar művészet történetben is volt egy nagy depressziós festő. Önarcképe is mutatja, hogy nem akármilyen tekintet néz ránk Csontvári önarcképéről. Biztos, hogy Csontvári is sokat küzdött ezzel a betegséggel. De nézzék meg, hogy micsoda életteli, eleven megfogásai vannak a Hortobágyi, ugye Vihar a Hortobágyon, a kilencszűkú híddal. Vagy még inkább a következő kép, amikor elment a Balkánra és a Jajcei vízesést megfestette, hát a nagy kolorista feste, a színek feste, az atmoszféra feste, csupa élet Csontvári. Ne foglalkozzunk sokat a művészeknél a depresszióval. Sokszor az nagyon jóra tudott fordulni, sokszor az érzékenységnek volt a kifejeződési formája. Nézzük a következő Csontvári képeket, mert Csontvári ugye elment a Közel-Keletre, megfestette ugye Taormina romjait. A következő képünkön is látjuk ezeket a keleti Baalbek, Taormina romos részek, és a nagy természet, ahogy a csodálatos színeivel kibomlik, az emberi világ persze, az emberi világ romvilág a természethez képest. A következő képünkön látjuk, amit leginkább ismertünk, az zarándoklás az életfánál, a libánoni cédrusnál, aztán a következő kép, ami valóban inkább már a depresszió felé hajló kép, a magányos cédrus. Csodálatos kép, csodálatos festmény, de látszik a sztoicizmus beszüremkedése, látszik a megrendült küldetés tudatnak, a lecsapódó fáknak, fa gajaknak, illetve ágaknak a képében a megrendült világ tudatnak a kifejezése. De nézzük meg Csontvárinak a bibliai tárgyú képeit Mária kutya Názáretben. Nézzük ennek néhány kinagyítását is. Ugye az asszonyok mozgása, a táj, az építmény és az emberi alakoknak csodálatos összhangja, megint a színeknek a felemelő, feldobó ereje. Aztán a következő kinagyításon látjuk a középponti részt, ugye a víz képe. Aztán a következő képünkön most már Názáretből Jeruzsálembe megyünk, Jeruzsálem tornyai, megint a színvilág, a csodálatos atmoszféra, ami mindig jellemzi Csontvárit. Aztán a következő képen látjuk a Dávid tornyát, az előtérben már galambuk is, tehát a növényi élet mellett az állatok élet, és a következő képen amit már sokszor mutattam önöknek, a siratófal jelenet Jeruzsálemben. Nézzük a következő kockánkon az idős rabbinak a kinagyítását, a fájdalom, a gyász együtt él itt más emberi érzelmekkel, de a következő kép, ami Csontvárinak a fő képe, a fohászkodó üdvözítő, és amely mutatja Csontvárinak tulajdonképpen végső állásfoglalását az élettel, a megváltóval, Krisztussal kapcsolatban. Menjünk a következő képünkre. Itt a kinagyításon jól lehet látni, hogy Csontvári tudatában volt, hogy az emberi élet akkor rendeltetésszerű élet, ha törvények szerint élünk. Mózes van ott a 10 parancsolat 2 kőtáblájával. Ahogy vezetjük a szemvonalunkat bal felső sarokból jobb oldalra, Krisztus van előttünk, az igazság és szeretet Krisztus, amit két színnel mutat meg Csontvári, a fehér és a vörös színnel. Menjünk közelebb Krisztushoz, aki hívja az embereket, aki kérleli az embereket. Ha még közelebb megyünk, ugye valóban fohászkodó üdvözítő, Istenhez is fohászkodik, de az emberekhez is, hogy emberek, akartok-e élni olyan életet, amire az Isten teremtett benneteket. És most nézzük a következő képet. Hát igen, itt van a depressziós tömeg. A 20. században vagyunk, a 20. század elején festette ezt Csontvári. Nézzék meg a méltatlankodás, a bosszankodás, a megbotránkozás. Mindenki kinyitja a száját, és mi jön ki ezekből az emberi szájakból? A méltatlanság. Nem ezt vártuk. Istentől, Krisztustól nem ezt vártuk. Hát mit vár az ember? Miért bosszantjuk magunkat? Azért, mert mást várunk, mondjuk pénzt, hatalmat várunk, nem ezek teszik igazán boldoggá az életet. Nézzük meg a következő kinagyításon, mennek az emberek a templomba, már ott vonulnak, még a következő kép még jobb oldala felé fog menni, és ott látjuk a kivilágított templomokat, jobb oldalt a Kálvária 3-as keresztjét, ott vannak az emberek, de valahogy az emberek nem ott rakják le a bűneiket, ahol kellene, nem Krisztus lábánál, nem az élő személyes Istennel való kapcsolatban. Az emberek kitalálták a vallást, a vallásoskodást, mint sokszor az Isten kikerülésének egyik leghatásosabb eszközét. Nézzük meg most a kinagyítások után az egész képet, Krisztus egyedül van. Ő azonban élet, szeretet, jóság. Az emberek itt jobb oldalt csoportokba verődve közösen vannak, ott jobbra fent megint csak csoportba verődve, lent az ateista tömeg, fönt a vallásoskodó tömeg, két fekete ruhába öltözött ember borul a sírkőre, ott jobb oldalt látjuk Jézustól, és mögülük egy gyönyörű szép cédrus emelkedik az égnek, a szép kék és fehér színű égnek egy gyönyörű barna törzsöl a zöld lombkorona, vagyis azok, akik személyesen kutatják a Bibliát és Krisztus áldozatának a miértjét, azoknak az élete növekvő, megújuló, és ezeket a rettenetes tudati betegségeket legyőző élet lehet. Csontvárinak ez egyik fő műve, és egyben testamentuma is a 20. századra, amelynek az elején megfestette ezt a képet. Ő ebben mutatta meg a depresszió legyőzésének az útját. Kár, hogy Jézus Krisztus körül olyan üres ott a tér. Jézus mindenkit vár. Következő képeink már a befejező kockák, ugye Csontvárinak sok bibliai tárgyú képe van még a keresztre feszítéssel kapcsolatos is, és az emberi tömeg méltatlankodásával kapcsolatos rejtélyes, enigmatikus képek, mint ez is, ami itt előttünk van. És aztán a következő képünkön ugye a próféta ábrázolását, ez már talán sikerületlenebb, mert a próféták nem egészen ilyen félelmetes szemű prédikálók voltak, de ezért, ha már megyünk tovább, Rembrandtnak a nagy olajfestménye álljon a vetítésünk végén. Hát ha a Zsoltár 37-et mondtam a depresszió elleni szernek, a festészet történetéből, ha egyetlen egy Krisztus portrét kellene kiválasztani,